itt ragadnám meg a lehetőséget arra, hogy tényleg őszintén mindenkit arra felhívjak, hogy ne higgyük azt, hogy eldőlt a választás, hanem beszélgessünk emberekkel, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy a Tiszára szavazzanak, és váltsuk le ezt a rendszert, mert nem szeretnék belegondolni abba, hogy kilépünk-e az Európai Unióból, vagy sem, hogy Orbán Viktor marad.
Péter, engem az első részben háromszor lepropagandistázott, ne kerülj erre a sorsa te is.
Propagandista az, aki pénzért vállal ilyen feladatot, ő meggyőződésből mondja.
Nekünk a súlyos történelmi múltunk miatt az a helyzet, hogy nem tehetjük meg azt, hogy valakinek teljes egészében kiszolgáltatjuk magunkat, az oroszoknak se, meg nyugatnak se. Mert ez egy ilyen furcsa helyzet, amiben mi vagyunk.
Milyen perspektíva van egy ekkora kis, jó, nem akarok jelzőt mondani, egy picike országnak a nagy hatalma között, hogy a saját szövetségeseinket eláruljuk sorra, folyamatosan, egyfolytában az Unióról beszélek.
Égnek a fények, úgyhogy elkezdjük a Comfort Zóna második csodálatos előadását, amiből a YouTube-on műsor is lesz. Felhívnám a figyelmet, hogy ezentúl egyébként az Ingában minden csütörtökön tervezünk ilyen műsort, és rá nagyjából két nappal pedig a YouTube-on is látható lesz. Bemutatom a vendégeket, és ezzel már is előrelép a műsor szakmailag, hiszen az első adásnál elfelejtettem ezt megtenni az elején. Juhász Péter, aki azt kérte, hogy azt mondjam rá, hogy ő Juhi, hogy kell valami titulus. Juhász Bence, politológus. Hoppál Hunor, a Mandiner újságírója. És Szabó László, kommunikációs szakember, producer. Akire kifejezetten haragszom, amiatt, hogy ilyen hosszú titulust adott meg, de sikerült megjegyeznem. A múltkor elmondtam az elején, hogy mik lesznek pontosan a témák a műsorban, de most ennyire pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy hol fogjuk kezdeni, és azt tudom, hogy 2x40 perc után befejezzük. A ma reggellel kezdjük, mégpedig Orbán Viktor nyílt levelével, amelyet Zelenszkijnek címzett, és abból idéznék egy kicsit. Ön az elmúlt napokban elzárta Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket. Az ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető áru energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson a magyar ellenes politikáján. Bence, megbeszéltük, Viktor, hogy te kezded.
Igen.
Szóval mit szólsz ehhez a nyílt levélhez, meg hát ugye ez nem önmagában értelmezendő, hanem egy folyamat része.
Igen, a háború kontextusában. Önmagában az is fura egyébként, hogy Orbán Viktor ilyen nyílt leveleket ír, de ezt hagyjuk egy másik diszkuszióra majd. Ukrajnához fűződő viszonyunk, és mi Magyarország érdeke szerintem itt ezt kellene elsősorban tisztáznunk, és ebben a tekintetben én tennék egy állítást így a vita elején. Magyarországnak szerintem az a nemzetbiztonsági érdeke, hogy egy független Ukrajna megmaradjon az európai határvidéken, gyakorlatilag Oroszország mellett és Magyarország és Oroszország között. Ez lenne szerintem a mi nemzeti érdekünk.
Annyira független, akkor, hogy nem is EU tag?
Attól független, hogy nem is EU tag, pusztán katonai védelempolitikai szempontból, hogyha van ott egy független állam, ami nem Oroszország csatlósa, az a mi biztonságunkat jobb fényben látszatja, és nekünk ezáltal egyébként jóval kevesebbet kell költenünk majd a saját biztonságunkra. Tehát ennek a másik oldala nem az egyébként, hogy akkor Oroszország Ukrajna elfoglalása után minden áron jönne tovább Magyarország irányába is, vagy más kelet-európai országok irányába is, de hogyha esetleg Ukrajna elesik, akkor nekünk jóval-jóval többet kellene költenünk a védelempolitikára, és nyilván máshonnan elvenni azt a pénzt. És egy másik állítást is tennék, így a beszélgetés elején. Azt gondolom, hogy Magyarország biztonságát gyakorlatilag méretünkből és gazdasági potenciálunkból fakadóan egyedül a NATO együttműködés tudja biztosítani jelenlegi helyzetben. A nyugati szövetségi rendszernek minden hibájával és hiányosságával együtt. És azt is szeretném hozzátenni, hogy amiről nyugati politikusok beszélnek, hogyha Ukrajnában esetleg egy tűzszünetet el lehetne érni a a harcoló felek között, akkor Magyarországnak azt mondom, hogy az is érdeke lenne, hogyha a NATO oda békefenntartó erőket küld Ukrajnába a fegyverek megállása után, és tegyük fel, a NATO oda küld 100 egységnyi békefenntartót, akkor Magyarországnak abból a 100 egységből azt a ránk eső egy egységet, azt megéri beletennünk abba a közösbe, mert a 100 NATO-s egységet nem fogja kikezdeni Oroszország, viszont azt a kis egy Magyarországnyit, azt elég sokan kikezdenék. Bence,
már most látom, hogy te háborúba akarod vinni az országot.
Én szerencsére nem vagyok politikus, úgyhogy én szabadon mondhatom, amit szeretnék, ez pedig egy értő közönség, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezeket a mondatokat...
De lehet, hogy mostantól tisztás szakértő leszel, aki háborúba akarja vinni az országot, azért ez felmerülhet. Szóval ezekhez az alapállításokhoz mit szóltok? Van mikrofon, igen. Hunor, te is megfoghatod.
Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, köszönjük, vagy köszönöm Viktor a meghívást. Szerintem szavazz a Fideszre, Bence. Minden, amit, majdnem minden, 95%-ban, amit elmondtál, én azzal egyetértek.
Melyik az az öt?
Ukrajna, elmondom előbb a 95-et. Ukrajna önálló államként való megtartása, hogyha ez persze ezzel az igével leírható, az elemi érdek, így van. Emlékezzünk, hogy amikor Ukrajna önálló lett, akkor Magyarország az elsők között volt, amelyik elismerte Ukrajna önállóságát. Tehát már akkor is világos volt a 90-es évek elején, hogy nekünk ez érdekünk. Tehát ezzel én mélyen egyetértek. Azzal is egyetértek, hogy ha egyszer ott tűzszünet, ne adj úristen, béke lesz, akkor valamilyen békefenntartó erőknek ott lenniük kell. Ez nem kérdés. Még akkor is, hogyha nyilván ez egy nagyon bonyolultan összerakható dolog lesz, hogy kiket engednek be az ukránok, kiket engednek be az oroszok, kik akarnak oda menni, kik kénytelenek lesznek oda menni, de valamiféle békefenntartó erőknek ott lenniük kell, ez sem kérdés, és valószínűleg abban is igazad van, hogy a NATO erők azok jobban tudják garantálni a békét, mint mondjuk az ENSZ erők garantálnák a békét. Én minden ENSZ békefenntartó projekttel, amióta holland katonák ENSZ békefenntartók szeme láttára legyilkolták a bosnyákokat a szerbek, azóta minden ENSZ békefenntartással kapcsolatosan az elutasító álláspontom vagyok, nem mint ez bárkit érdekelne. Amiben nem értek egyet, az az, hogy... abban nem vagyok biztos, hogy nekünk ebben a békefenntartásban részt kell venni, meg nem vagyok abban biztos, hogy ezt egyébként akár az ukránok, akár az oroszok akarnák, hogy mi ebben részt vegyünk, nyilván abból a speciális helyzetből kifakadóan, amit mi ma gondolunk a háborúról, de bárcsak lennénk ott, hogy ezt a kérdést föl kell vetni, hogy egy békefenntartó erőben mi nekünk részt kell venni, vagy nem. Abban óvatosan fogalmaznék, te ugye azt mondtad, hogy abban részt kell vennünk, mert fontos, hogy részt vegyünk. Én ebben nem vagyok ennyire biztos, az összes többivel egyetértek.
Hát akkor, akkor egyből dobjam vissza, akkor szerintem Laci szavaz a Tiszára. Én teljesen egyetértek azzal egyébként, hogy nem kell feltétlenül nekünk oda békefenntartókat küldeni, nem kell feltétlenül részt vennünk. Szerintem nem ez a kérdés alapvetően, és azon gondolkoztam, amit mielőtt megszólalt, hogy van-e értelme beszélni, hogy Orbán Viktor mit mond, ugyanis a tartalma szinte lényegtelen, hiszen egy politikai kampányban kampányszlogeneket mond, amivel úszítani tud, ennyi a célja. Az, hogy éppen a téma mi, az szinte mindegy, jelen esetben éppen a háború az, amivel zsigeri félelmeket lehet kelteni emberekben. Ez az egy, amiért erről beszél. Nem tudom érszavaztatni, hogy én érzem egyedül cinikusnak azt az Orbán Viktori mondást, hogy Zelenszkij hagyjon fel a magyar ellenes politikájával. Tehát, hogy ebben nem érzünk valami cinizmust, amikor Orbán Viktor kiplakátolja 4 éve folyamatosan, hogy ezek az ördög, ma éppen vagy tegnap azt mondta el, hogy egyébként mafiózók, 2023-ban azt mondta, szemben veled, tehát ne szavazz a Tiszár, vagy ami az Fideszre, Bence. Mert lehet, hogy Laci azt gondolja, hogy jó az, hogyha van egy szuverén független Ukrajna, de Orbán Viktor azt mondta, hogy ez Ukrajna nevű terület, és Ukrajna elvesztette a szuverenitását, hogy már nem egy állam, mert külső segítséggel szorul, az állam definíciója az Orbán szerint, hogyha nem tudja tartani saját magát. Szerencsés helyzetben vagyok, mert kénytelenségből végighallgatom rendszeresen az ő szövegedését, tehát hogy viszonylag napra kész vagyok éppen, mit most a napokban mondta ezt
ismét. De például én is a tiédet.
Ne, az szuper, köszönöm, de azért hogy aznak van azért egy jelentősége, hogy mégis Orbán Viktor támogatott. Tehát, hogy akkor valamit rosszul csinálok, de hogy Szóval a lényeg, hogy azt én elhiszem Péter, neked, hogy te így gondolod, meg. De ha arról beszélünk, hogy a Fidesz politikájával vitatkozunk, az viszont tökéletesen megy szembe azzal, amit te elmondtál. Nem szuverénnek tekinti Ukrajnát, azt gondolja, hogy kell egy pufferállam, amelyik nem szuverén, hanem valamelyik érdekszférához tartozik, majd felosztják a nagyhatalmak, mondja Orbán Viktor rendszeresen, fele Amerika, fele az oroszok, és elvesztette a szuverenitását már most Ukrán, vagy Orbán állítása szerint.
Mást hallottam, és pont amikor Bence megszólalt, így az került a szemem elé, hogy egy szép nagy öles X-et a Fideszre behúz, ahogy egyébként a Laci is javasolta, hogy akkor szavazz a Fideszre, ugyanis ugyanazzal kezdted az egész monológodat, amit Orbán Viktor mond 2014 óta, és egyébként 2022 óta is többször mondta, hogy Magyarország és Oroszország között kell, hogy legyen valami, és ez a valami Ukrajna legyen. Tehát, hogy egy Ukrajna nevű állam legyen Magyarország és Oroszország között, ne legyünk szomszédosok Oroszországgal, tehát ezt soha nem mondta senki, sőt, ez ellen beszélt egyébként Orbán Viktor több esetben is, a háború kitörése óta is. Tehát, hogy ez egyébként abszolút megállja a helyét, itt van egy konszenzus Orbán Viktorral. Az viszont furcsa nekem, Péter és Bence, hogy nem reagáltok arra érdemben, hogy az ukrán elnök tisztán politikai okból a magyar szuverenitásba, magyar választásba való beavatkozás okán elzárja a kőolajcsapot. Tehát az energetikai problémákat akar okozni Magyarországon, és olyan támadást intéz egyébként Magyarország ellen, amit egyébként háborúzó felek szoktak egymásra szemben az energetikai infrastruktúrát támadó módon. Tehát, hogy ez egyébként szerintem egészen elképesztő, és az is, hogy Magyar Péter ebben egy szót sem szólt. Tehát az furcsa módon megjelenik. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok egyébként erről, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajcsapot.
Hát azért is nem reagáltunk erre a felütésre, mert nevetséges egy picit. Tehát, hogy az az Ukrajna, aki egy honvédő háborút folytat egyébként, nem azzal van elfoglalva, hogy Magyarországnak mi hogyan esik. Azzal van elfoglalva, hogy saját magukat próbálják megvédeni. Tehát azért ebben nagyon komoly emberi sorsok is vannak. És ráadásul akkor beszélni és akkor megtenni egy ilyen állítást Orbán Viktor részéről, amikor hetekkel ezelőtt az oroszok bombázták le ezt a vezetéket, és azért állt meg a szállítás. És én értem, hogy két napja most volt egy ukrán rakéta is, de a másik felét miért nem mondjátok el ennek az állításnak? Tehát én nagyon sokszor azt érzem igazából, hogy egymás igazságát, ha el tudnánk ismerni, és ennek a másik felét is hozzá tudnátok tenni az elmondottakhoz, akkor máshogy tudunk egymáshoz állni, és máshogy tudunk beszélgetni. És ezért próbáltam olyan kevésbé provokatív alapvetéseket elmondani itt az elején, amiben esetleg van egy közös alap, és akkor innen tudunk majd tovább indulni.
De akkor hát teszek egy kísérletet én is erre. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem Zelenszkij zárta el a csapot, hanem a háború zárta el a csapot? Tehát mi lenne, ha azt állítanánk, hogy ez a csap elzárás, ez nem történt bármilyen okból is?
Elzáródás, de akkor legyen elzáródás.
Hogy ennek most az oka az orosz támadás, a műszaki problémák, a politikai döntés, nem tudjuk. Azt hiszem, hogy mindennek az egyvelege valójában. De mi lenne, azt mondanák, és abban értenénk egyet, hogy ez mind nem történt volna meg, ha nem lenne a háború. Ha ebben egyet tudunk érteni, akkor már is találtunk egy olyan pontot, amiből legalább oda ki tudunk indulni talán, vagy oda el tudunk jutni, hogy azért a legnagyobb problémánk ma, ilyen értelemben is, az energiaellátás tekintetében az, hogy ott zajlik egy háború. És ebben a háborúban kibogozhatatlan valójában, hogy most az a orosz támadásnak a következménye, vagy az orosz támadás következményéből föllépő logikus ukrán politikai akciók, hát teljesen világos, hogy Ukrajna visz egy önvédő háború mellett egy önvédő politikát is.
Ezzel Laci, azt ki tudjuk mondani, hogy az oroszok bombázták le?
Hát orosz támadás történt.
Akkor szerintem ezzel kezdődött ez az olaj megszűnés, nem?
De Péter, de azt meg nem tudjuk, hogy az ukránok helyreállították.
Valóban ezt nem tudjuk. Mi miatt nincs olaj? Mert az oroszok lebombázták. A többit nem tudjuk.
Bocsánat, Laci, csak szabad ne feled. Azt tudjuk, hogy műszakilag helyreállt egyébként a vezeték.
Ezt nem tudjuk, ezt ti állítjátok a propagandában. Nem tudjuk. Annyiszor el fogom mondani, nem tudjuk.
A saját
bírom, gyerekeim vannak.
Tehát a lényeg az, hogy tudjuk, mert...
Nem tudjuk.
Mert a külügyminiszter beszámolt arról, hogy behívatták ugye a magyar ügyvivőt az ukrán külügyminisztériumba. Ekkor az ukrán külügyminisztérium tájékoztatta arról a magyar ügyvivőt, hogy bizony politikai okokból tartják vissza a barátság kőolajvezetéknek a szállítását.
Ezt az ukrán ügyvivő mondta, hogy Szijjártó Péter.
Nem műszaki fizikai okok, politikai okok miatt tartják vissza, mert ugye nem támogatjuk Ukrajna gyorsító pályás uniós csatlakozását, és nem támogatjuk a háborúba való
bennemetet. Információ forrását nevezd meg, léci. Ki mondta ezt?
Szijjártó Péter elmondta.
Köszönöm. Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter.
Értem, elmondta, mennyire hisznek az emberek Szijjártó Péternek?
És bocsánat,
elmondta azt is, hogy a Gödi gyárban nincsen semmi gond. A Gödi gyárban nincsen semmi gond. Szijjártó Péter mondta, hogy oroszok nem járnak be, hekkerek,
a politikusok is erről beszélnek, hogy jó a politikai nyomásgyakorlás.
Hazudik az arcunkba. Az, hogy te megpróbálsz fölhangosítani az ő hazugságait, az nem ment föl az elő. A politikai
nyomásgyakorlás jó Magyarország felé, mert majd egy Magyar Péter vezette kormány Ukrajnát támogatja. Tehát egyértelmű, hogy műszakilag rendben van a vezeték, és ők nem szállítják.
Elvileg az a lehetőség fönnáll, elvileg, hogy az ukránok az olajvezeték működtetésével vagy nem működtetésével politikai nyomást akarnak gyakorolni, ez a lehetőség elvileg fönnáll?
Szerintem akkor nem állna föl, hogy a Trump 24 órán belül békét teremtett volna az ígéretnek megfelelően. Péter, Orbán Viktor mondott. Tehát de... Laci, vegyük komolyan egymást, de tényleg, hát ismerjük egymást 20 éve. El tudod képzelni, hogy bármelyikünk egyetlen az oldalon háborút szeretne? El tudod képzelni, hogy az az érdekeit bárkinek ebben a teremben, Magyarországon, akár ellenzékinek, akár nem, háború legyen.
Nem,
hát ezt tolja a Fidesz propaganda az arcunkba, hogy vannak a háborúpártiak, ezek lennénk mi itt, és vannak, akik békét szeretnének, és te erre hivatkozol, hogy már is meg tudunk állapodni, evidencia, hogy mindenki békét szeretne. Aki Péter. Itt él ebben, de innentől ezt tegyük félre, léci, mert ez a propaganda szöveg. Az a kérdés, hogy egy Oroszország elindított egy agresszív háborút Ukrajnával szembe. Ebben a háborúban magyar kormány Oroszország mellé állt, amikor az oroszok lebombáznak egy vezetéket.
Ez a propaganda szöveg. Akkor... Citálj egy nyilatkozatot, ami alapján Magyarország azt mondta, hogy Oroszország mellé áll. Én úgy hallottam, hogy
de
Ukrajna
azt tudod, hogy Orbán Viktor azt mondta, de hallgass meg.
Úgy hallottam, hogy Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett állunk ki.
Citálom, Péter, Orbán Viktor szájából hangzott el az, hogy ne azt nézzétek, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok. És én ezt csinálom.
Nem tudsz ilyen nyilatkozatot hozni, értem.
Mert nem a nyilatkozat számít, hanem a tette. És Péter, minden egyes tette abba az irányba mutat, hogy az orosz érdeket szolgálja.
Az már a te percepció.
Hát, bocsánat, egy pillanat.
Van az a verzió,
Laci,
hogy...
Laci mondott valamit.
Végigmondhatom én is, hogy az a verzió...
Laci,
nem, neked mondtam, rád
akarok,
Péternek.
Laci, rád akarok egy kicsit hivatkozni, mert hogy amit mondtál, az szerintem egy releváns felvetés, hogy Ukrajna gondolhatja-e úgy, hogy amit tesz, hogy nem újítja fel időben az olajvezetéket, ha feltételezzük, hogy ez egy létező opció, az az érdekeit szolgálja, és erre én megadom a választ itt középen ülve, hogy természetesen. Ugyanis Magyarország Oroszországtól már nem 61%-ban importál olajat, mint 2022-ben, hanem az olajimportnak a 92%-a Oroszországból jön. Tehát Magyarország növelte az energiakitettségét Oroszországgal szemben, és ez pedig az ukránok pontosan tudják, hogy azt jelenti, hogy Magyarország bizonyos értelemben ezzel finanszírozza Oroszország háborúját. És ezért ide citálok még egy mondatot a reggeli nyílt levélből. Orbán Viktor, sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban, nem akarjuk finanszírozni a harcokat, és nem akarunk többet fizetni az energiáért. Ez egy olyan mondat, Laci, hogy én értem, és a pontosan te logikád alapján ez egy igaztalan állítás. Hogy mi nem akarjuk, az, hogy nem akarjuk a harcot finanszírozni, mert pont az Oroszországtól vásárolt olaj, az a harc finanszírozása.
Szerintem az Orbán Viktori ez a mondat, ez nem erre vonatkozott, ez arra vonatkozott, az az Európai Uniós hitelfelvételre, meg az Európai Uniós támogatásokra vonatkozott. Az elválik ettől. Az orosz olajszállítás az egy szerződés alapján történik, amely szerződésből egyébként az ukránok is keresnek pénzt. Mert hogy tranzitdíjat szednek érte. Tehát egyébként az is egy fölvethető kérdés, hogy az ukránok egyébként, hogyha politikai szempontokat is érvényesítenek, azzal nyilván gazdaságilag is rosszat tesznek saját maguknak, tehát ez is árnyalja a képet, én ezt belátom.
Laci, csak azt, tudom, de, tudom hogy mire mondta Orbán Viktor, oda, mert, azt fel akarom
de
venni neked,
vissza oda, hogy
persze Orbán Viktor erre értette, de ez a mondat, hogyha külső szemlélő vagy, vagy ukrán szemlélő vagy, vagy nem tudom én, a Marsról nézed, ahova
Holdról, Viktor.
Biztos megérkezett, akkor gondolhatod azt, hogy ez a mondat bizony ugyanúgy érvényes lehet az oroszoktól vásárolt olajra. Nem csak a hitelre, amit a magyar kormány megakaszt, hanem ugyanúgy az
igen,
orosz
Viktor,
olajra.
Csak itt van egy-két helyzet, ami persze Én értem, hogy megint majd fölhördülést kell. Tehát az egyik helyzet az az, hogy Magyarország energiaellátása az egy speciális helyzetben van, mert nem tud csak csövön venni olajat, másképpen nem tud. Másrészt pedig, persze ez is nyilván vitatható kérdés, az orosz olaj ma olcsóbb, mint a nem orosz olaj. Ez a helyzet van Magyarország energiaellátása tekintetében.
Én értékeltem egyébként azt a kvázi gesztust, amit próbáltál tenni, és látok is benne rációt, hogy mondhatod azt, hogy a háború állította meg az olajszállítást. Rendben. Nyilván ennek a neutralitásnak is van azért egy érték következménye. Én biztos, hogy nem így fogalmaznék, de értékelem ezt a gesztust. Viszont ha a háború állította meg az olaj jövését, akkor igazából nem az a meglepő, hogy 4 éve folyik ez a háború, és még mindig tudott jönni az olaj? És nem egyébként minden egyes napon azon kellett volna dolgoznia a magyar kormányzatnak, hogy biztosítsa Magyarország energiaellátását abban az esetben is, ami valljuk be elég valószínű, hogy megsérül ez a szállítási útvonal. Hát ez teljesen nyilvánvaló. Hát az a meglepő, hogy ez eddig fent tudott maradni. Na és akkor most jutunk el a politikai felelősség kérdéséhez, hogy az az arányultság, amit említettél, Viktor, hogy ráadásul növekedett az olajimportunkban az orosz olajnak a hányada, ez miért állt elő ez a helyzet? Ez ebbe mi a racionalitás? Mi ebbe a magyar nemzeti érdek? Mert szerintem az lett volna a magyar nemzeti érdek, hogy már 2014-től kezdődően adott esetben, amikor az első agresszió elindult, és utána folyamatosan egyébként, hát ez a kulcs szó, igen, a diverzifikáció, és értem, hogy ennek vannak nagyon puritán, pragmatikus korlátai is, de nem látom azt az elköteleződést Orbán Viktorban és a kormányában, hogy valóban dolgoztak volna ennek érdekében. És akkor most egy sokkal jobb helyzetben lennénk.
Nagyon röviden reagálok, aztán átadom a Lacinak a szót. Jó, amit mondasz, tehát, hogy az elmúlt 4 évben ez ajött a háború, mégis zavartalan volt a kőolajszállítás. Hirtelen pont most, 2 hónappal az országgyűlési választás előtt, amikor alapból az ukrán elnök úgy nyilatkozik, hogy Magyarország miniszterelnökét pofán vágná, vagy éppen az ukrán külügyminiszter azt mondja, hogy Szálasihoz hasonlít Orbán
Szerencsére
Viktor.
A tartalékaink tehát, egyébként tovább kitartanak, mint a választásnak
és,
a napja.
És másik pedig pont, amit szerettem volna mondani, hogy Orbán Viktor felkészült, tehát pont egy ilyen zsarolás nem okoz energiabiztonság és energiaellátási problémát Magyarországon, hiszen van 96 napnyi stratégiai tartalék, tehát volt egy készülés ebben a szempontban.
Szerintem a felvetésed releváns. És valószínűleg ebben nem volt elég gyors, és nem volt elég, talán még merem ezt a szót is használni, körültekintő a kormányzat. De 3 dolog azért történt. Vettünk Triestben egy kikötőt. Ez a kormány vett Triestben kikötőt. Hogy legyen tengeri kapcsolat.
Megpróbáltuk, nincs? Igen, megpróbáltuk.
Mit?
Hát a kikötőt, aztán vannak vele problémák.
Történt a tranzakció.
A kikötő előkészítés az zajlik. Olajmentesítés van, kármentesítés van, kikötőépítés van. Lesz Magyarországnak egy tengeri kikötője az Adria? Nem béreljük, megvettük. 2. Zajlik Százhalombatta átállítása lemaradva. Elfogadom. De zajlik Százhalombatta átállítása, hogy ne csak orosz olajt tudjon finomítani, hanem más olajt, gyers olajat is tudjon finomítani. És zajlik Paks bővítése lassabban, mint kellene. Mindegyik lassabban, mint kellene. De mind a 3 arra tett intézkedés, arra tett lépés, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat. Ezek megtörténtek, ezek nem eltagadható dolgok.
Igen, Laci, azért Pakssal kapcsolatban meg kell említeni, ugye ez 2014-ben köttetett ez a szerződés. Nagyon érdekes, hogy ezeket a nagy energiaszerződéseket pont akkor köti Putyin Magyarországgal, amikor pár héten belül háborút indít. Tehát ez a Krím lerohanása előtt pár héttel született az atommegállapodás. A következő az a 2022-es háború előtt közvetlenül köttetett. De hogy ugye a diverzifikációnak az egy érdekes módja, hogy ezt is az oroszokkal kötjük, és ide is eredetileg csak...
A Triestet?
Nem, a Paksot. A
Százhalombatta átalakítását?
Paksot.
Amerikai és francia.
Meg a franciák. Meg az amerikai.
Igen, most, tehát ezt tudjuk, hogy 11 éven keresztül nem volt erre jelentős kísérlet, hanem úgy volt, hogy csak az oroszok csinálják. Tehát az az ember érzése, hogy minthogyha nem akarna Orbán Viktor eltávolodni az orosz energiától, Persze látom ezeket a lépéseket, de ezek a lépések nagyon lassúnak tűnnek és aprócskáknak, tehát tyúk lépéssel elindulunk a diverzifikáció felé, de közben meg ez a kitettség, ez hatalmas, és zajlik 4 éve a háború. És azt is látjuk, hogy ugye az adriai vezetéken most kiderült, hogy jöhetne bármilyen olaj, de mintha Magyarország nem akarna csak orosz olajat ott is, amit én értek, mert van egy racionalitás benne, az pedig az, hogy 10%-kal nagyjából olcsóbb az orosz olaj, mint a Brent. Oké, de mennyit ér neked az, hogy a szomszédod az békében él, vagy mennyit nem ér? Tehát, hogy támogatsz-e a 10% nyereségért egy a szomszédoddal háborúzó országot?
De bocs,
ez szerintem egy erkölcsi, morális kérdés alapvetően. Nem?
De megint olyanról beszélünk, hogy nincs értelme. Tehát, hogy Csehországnak a tengerpartjait léci valamelyikötök mondja már el. 2 év alatt leváltak az orosz olajról. Tudod, mennyi ma ott a benzin? Azért tudom, hogy a holnapi videómban rámegyek az autóklub honlapjára, megnéztem, mennyi ott a benzin. 512 forint segítek, csak ne kelljen nagyon utána.
Tudom, nézni. Hogy mennyi a benzin. Luxemburgban, megnéztem én is.
Luxemburgi tengerpartokat így dobáljátok, léci, 521 forint. Magyarországon 572 az átlagár. Miről beszélünk, hogy olcsóbb az orosz olaj? Meg lehet oldani ezt más forrásból, más mondani, és akkor egyébként teljesen egyetértek.
Itt a nyereség más.
De világos.
Tehát érted, hogy ott kisebb a nyeresége értem, rajta az államnak, meg a szolgáltató cég.
Hogy a morális kérdés szerintem alap, és az egyik legfontosabb, és szerintem az én részemről duplája is lehetne, értem, hogy politikai nem fér bele, elfogadom, hogy annak van valami ár, hogy ne legyünk morálisak, oké, ezt intéz egy politikus, de nem ez a kérdés, hogy morális ami van, hanem gazdaságilag megoldható. Lengyelország levált 1:1 az orosz olajról, Ausztriában nem nagyon sok tenger van, mégis megoldják valahogy, az európai benzinárak ma 10-15%-kal a legdrágább, 15%-kal drágább, mint a magyar. Miről beszélünk, hogy ez olyan hű, de óriási dolog, viszont azt tudni kell, hogy ennek a függésnek, az olajfüggésnek van egy politikai függésár, és ez az igazán súlyos. Erről beszélt aztán Bence is, erre utalt morális kérdésként Viktor is, és az a politikai függés az, amit fel kéne számolnunk elsősorban, ha csak nem gondoljátok, hogy mondjuk a gyerekeitek inkább Moszkvába szeretnének egyetemre menni, és nem Londonba, Párizsba, vagy nem tudom hova, ahova a magyar fiatalok többsége szeretne menni. Ha az Európai Unióhoz szeretnénk tartozni, és azt gondoljuk, hogy ez a közösség fontos számunkra, hogy a magyar emberek 80%-a ezt gondolja, akkor azt gondolom, hogy azért kell tenni is valamit. Nem csak elvárni valamit, hanem tenni is. Ennek a szövetségnek mi hasznos tagjai kellene, hogy legyünk. A szövetség közös érdekét kéne alapvetően képviselnünk. Ehhez képest mi mindig szembe megyünk a szövetséggel. 27-ből mindig mi vagyunk az egy, akik vétózunk, akik keresztbe rakjuk, küllő között izé leszünk, nem tudom mi. Tehát hogy ez a fő probléma szerintem, hogy alapvetően az orbáni politika az ezt a függőséget erősíti, ahelyett, hogy gyengíteni.
A néhány dolgot, ha szabad, akkor reagálnék. Az egyik az a benzinár, a magyar benzinár az Európai Uniós átlag alatt van. Így van.
A fizetés is, igen. De mindegy.
Két dolog fontos.
Hallgatunk.
Az egyik az az, hogy a legdrágább benzin Európában Hollandiában van, ahol ott a Shell, és mégis ott a legdrágább a benzin. Csak azt akarom mondani, hogy összetett a kérdés, mert adókon is múlik, meg a megvásárolt olaj mennyiségén is múlik, de a benzinár az egy azért nehezebb kérdés, mint a rezsi kérdés, mert a benzinárat azért van nagyjából egységes szinten Európában mindenhol, mert különben benzinturizmus van. Azért van. A benzinen nincsen rezsi csökkentés Magyarországon se. Azért nincsen, mert nem lehet a benzinárakat lejjebb tolni, az az európai átlag nagyjából azonos, ha megnézted, pontosan tudod, hogy nincs nagy eltérés a legnagyobb meg a legalacsonyabb benzinár között. Bulgáriában a legolcsóbb, Hollandiában a legdrágább. De nincs közöttük nagy eltérés. Ez emiatt, mert benzinturizmus van különben.
A rezsivel nem ez a helyzet.
De most a benzinárakról raktam helyre amit helyre kell rakni.
De Laci, nekem írtak
hagy mondjam el én. A cseheknél kicsit más a helyzet. Egyébként becsülendő, amit a csehek végig csináltak. Tanulni kell tőlük. Én egyetértek ezzel. Mert ott van csővezeték a németek irányába. Más a helyzet. nálunk nincs sővezeték semmi más irányba, csak a nagyon kicsi befogadóképességű Adria, meg a 90%-ot biztosító, Laci, vagy eddig biztosító Druzsba.
Ez most azt mondják, hogy az adriai vezetéken is simán lehetne.
De annyi nem tud jönni. Nem, ezt még a Hernádi is azt mondja, hogy tud, állítólag még jöhet több, is? De nem tud annyi jönni. Igen. Hát azért neki komoly problémái voltak a horvátokkal, ezt lássuk
hát
be.
Hát pont azért gondolom.
Oké. Okay. És még ő is azt mondja, hogy jöhet több. Szóval azt akarom csak ezzel mondani, hogy a cseh helyzet az más. És volt egy harmadik dolog, amire reagálni akartam, ez a morális kérdés. Ez fontos ügy szerintem is. És erről muszáj beszélni, hogy hol van a határa annak, ameddig morálisan segítened kell egy háborúban álló országot. Én azt gondolom, hogy ezért Magyarország azt, amit emberiességileg meg lehet tenni, addig sokat tesz. Legyünk ebben, kérem, méltányosak. Az Európai Unióban, sőt Európában az egyetlen ország, amelyik a háború kitörése óta ukrán nyelvű iskolát nyitott, az Magyarország. Sehol máshol nem nyitottak, most állítólag a szlovákok fognak. Oké. Ukrán nyelvű iskolát mondta, nyitottuk. Én most voltam kint Ukrajnában, 3 héttel ezelőtt, Kárpátalján is, meg Prikárpátszkiban is, tehát Ukrán-Ukrajna területén is. Találkoztam politikusokkal is, ukrán politikusokkal, kormányzókkal. Higgyétek el nekem, kérem, hogy higgyétek el. Mindegyiknek az volt az első mondata, volt vita, de mindegyiknek az volt az első mondata, hogy köszönik Magyarországnak a segítséget. Higgyétek el nekem, mert intelligensek. Így van. Intelligensek, értik azokat a segítségeket, amiket megkaptak Magyarországtól. És természetesen értik a politikai vitákat. Ez az EU-val kapcsolatos helyzet. Még azt is mondom, hogy lehet, hogy ténybelileg igazad van, bár szerintem a tények ennél kicsit összetettebbek, hogy mindig mi mentünk-e szembe. De mégiscsak az van, Péter, nem, hogy az Európai Unió vezetésének van egy politikai állásfoglalása. Ő valamilyen politikát visz. Valamilyen mainstream politikát visz. És igen, van egy magyar kormány, amelynek a politikája ezzel ellentétes. De ez nem ad okot arra, hogy ezt az ellentétes politikai nézetet ezt ne tegye nyilvánvalóvá. Én szerintem ezt jelenti az Európai Unión belüli szuverenitás, hogy ezt megteheti. És mindaddig, amíg az Európai Unió, hál' Istennek, úgy működik, hogy minden nemzet megtarthatja benne a maga szuverenitását, és addig kell tárgyalni, hogy erről szól a vétó ügye, hogy azért van vétó, mert az Európai Unió működésének az alapelve az, hogy amilyen ügyben vétó lehetőség van, abban az ügyben addig kell tárgyalni, amíg nincs megállapodás. Ha ez eltűnik, és azt lehet majd csinálni, amit most akarnak, hogy a többség leszavazhatja a kisebbséget, akkor lehet ilyen modellt is működtetni, csak nem így jött létre az Európai Unió.
Bocsánat, erre hagyjál.
Igen, az Európai Unióval kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy egyébként a legelején nem volt vétójog, ez egy francia mezőgazdasági kérdés miatt került be az EU alkotmányába, és akkor, amikor még nagyon kevés ország alkotta az Európai Uniót.
És a franciák kérték?
A franciák
kérték. Nagy ország kérték.
De
Charles de Gaulle rendszeresen vétózott, ugye? Ismeri.
Így van, de
Margaret Thatcher.
Azért, amikor 27 ország van, és mindig van egy, amelyik akadályozza a többieket, akkor elgondolkodtató, hogy a vétó intézménye nem teszi annyira tönkre azt a szövetséget, hogy gyakorlatilag meg is szűnik a szövetség működőképes lenni, ami mondjuk háborús helyzetben nagyon súlyos kérdés, de ezt meghagyom a politika filozófusoknak. Igen. Bence?
Igen, tehát, hogy jóhiszemű építő kritikát az Európai Unió felé megfogalmazni, erre szerintem nagy szükség lenne egyébként, és be kéne indítani ezt az európai diszkussziót. Vannak nagy szavak ugye a stratégia autonómiáról, de hát nagyon-nagyon-nagyon lassan haladunk ebbe az irányba. Csak az a baj, hogy szerintem, és nagyon sokak szerint, és az európai kollégáink szerint is, a magyar kormánytól nem tudják jóhiszemű kritikaként a legtöbb esetben elfogadni ezeket az álláspontokat. Miért? Mert például közben látják azt, hogy mi hogyan használjuk föl például Hollandiából is, vagy Németországból, vagy más európai országokból ideérkező összegeket. És azt látják rajtunk, most ha kicsit a nagyobb képet nézzük, hogy nem korrekt felek vagyunk ebben az Európai Unióban, nem jóhiszeműen szeretnénk részt venni ebbe a szövetségi rendszerben, és amikor kell valóban képviselni a saját nemzeti érdekünket, hanem azt érzik, hogy bizony bot szeretnénk lenni a küllő között valamiért, és nem értenek minket. Tehát elbeszélünk egymás között, nincs itt egy jó értelmes vita. Ugyanúgy egyébként, ahogy ellenzéki, meg kormánypárti magyarok között is nagyítóval kell keresni az értelmes vitákat, és ez egy hatalmas problémája az európai együttműködésünknek is, meg nekünk magyaroknak is. És két gondolatot szeretnék még megosztani. Egyrésztről Orbán Viktor esetében nagyon sokszor az a benyomásom, hogy úgy működik, hogy létrehoz gyakorlatilag nekünk egy problémát, vagy egy veszélyforrást, amitől ő aztán meg tud minket védeni. Én értem, hogy ez politikai racionalitás szempontjából ez neki hogyan maximalizálja a szavazatokat, de nem vezeti előre a nemzetnek a sorsát. És ezt érzem a háború és az energiaellátás kapcsolatában is. Tehát, hogyha el tudtátok, urak, azt ismerni, hogy megkezdődött ez a diverzifikáció csak nagyon későn, akkor én erre megint csak ezzel a képpel tudok válaszolni, hogy Orbán Viktor belekormányozta az országot egy olyan helyzetbe, ahonnan hát ilyen utolsó pillanatos lépésekkel tudunk éppen csak, hogy kicsúszni egy nagyon rossz helyzetből, amikor tényleg, hogyha nem lesz olajutánpótlásunk, az egy horribilis helyzet lenne Magyarország számára. Ez volt a második. És az utolsó pedig, abban a tekintetben, hogy az erkölcsi súlya annak, hogy mi támogassunk egy honvédő háborúban lévő országot, az mekkora valójában. Azt érzem Orbán Viktor politikáján, hogy abszolút potyautasságra játszik. Potyautasságra játszik abban a tekintetben, hogy azt várja, hogy majd az európai szövetségesek és adott esetben Amerika kiáll Ukrajna mellett, elíri úgymond azt a minimumot, hogy megmaradjon ott egy ütköző zóna, de nekünk ehhez igazából ne kelljen semmit hozzáadnunk, és mi ennek a költségeit, kockázatait nem szeretnénk befizetni. Ez a potyautas politika a háború tekintetében. Én ezt értem, nagyon cinikusnak gondolom erkölcsi tekintetben, de értem. Viszont perspektívába helyezzük ezt a dolgot. Nem nagyon hasonló ez a politika ahhoz, ahogy egyébként nyugati hatalmak anno a történelem során adott esetben minket magyarokat árultak el? Ez nem pontosan az a politika, ahogyan a nyugati hatalmak annó elárultak minket, és amiért mi neheztelünk nyugati hatalmakra? Nem ugyanezt képviseli Orbán Viktor Ukrajna irányába?
Bence, én azt gondolom, hogy erre válaszolok neked, hogy szerintem nem.
De jó, beszéltünk róla.
Azért tennék különbséget, mert amikor te 56-ra utaz, gondolom elsősorban, akkor azért a Magyarország egy nagyon erős szovjet túnióhoz és annak az érdekszférájához tartozott, tehát egy nyugati beavatkozás az valóban világháborús kihívás lett volna, és a hidegháborút átváltoztathatta volna forró háborúvá. Most ez nincsen, tehát Ukrajna nem tartozik a Szovjetunióhoz, az új Szovjetunióhoz, a putyini Oroszországhoz, hanem pont azért küzd, hogy kívül tudjon maradni. Tehát egy úgymond nagyobb segítség egy szövetségi rendszertől az nem konkrét ütközés vagy beavatkozás egy másik szövetségi rendszer életébe, hanem csak megmentés attól a szövetségi rendszertől. Tehát én ezt egy kevésbé súlyos lépésnek tartom, mint a 56-ban mondjuk ide begurultak volna a szovjet csapatokkal szemben az NSK hadosztályai, vagy nem tudom én, az Amerikai Egyesült Államok katonái.
Még a Bence mondandájának az elejére reflektálnék, és elirigyeltem a Lacitól a nyugodt, higgadt, tényalapú érvelést, úgyhogy próbálok akkor konstruktív lenni is egy picit, hogy a jói szeműség és hosszú szeműség kérdése az Európai Unió tekintetében. Szerintem ez egy jó vita, hogy ugye, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, és hogy ki kezdte el először ezt a packázást. Mert nagyon sok esetben azt gondolom, hogy az Európai Unió meg a magyar kormány között van egy ilyen packázás. Én azt láttam, hogy 2010-ben ugye átvette a hatalmat még az előző rendszerben, tehát a most az ellenzékiek által nem kritizált rendszerben Orbán Viktor 2/3-dal, és 2011-ben már a bankadó, a multiadó bevezetési terve miatt és egyéb mondott csinált ügyek miatt már európai parlamenti vitanap volt Magyarország ügyéről. Tehát pellengére állítottak egy szuverén államot, egyébként a saját döntései alapján, és olyan ügyekben, amik egyébként nem jelentenek uniós hatáskört, még megosztott uniós hatáskört sem, hanem egyszerűen tagállami kompetencia alá tartoznak. És már itt megkezdődött egy olyan pellengére állítás, aminél Orbán Viktor állta szerintem a sarat, és utána jött a migrációs vita. És egyszerűen jött egy olyan elmérgesedett viszony, egy önmagát geresztő folyamat, szerintem az Európai Unió részéről egy kezdődő barátságtalan hozzáállással, ami után pedig ugye a migrációs kvóta erőltetése, zsarolás migráció ügyben, mai napig a határkerítést, amivel az Európai Unió külső határát védjük, nem finanszírozták alacsony mértékben sem. Aztán jött a háború kérdése, ahol pedig volt egy egyetnemértési pont a tekintetben, hogy Magyarországnak ugye egyetlen bűne volt idézőjelben, hogy nem hajlandó fegyverszállítani Ukrajnába. Ugyanakkor a morális kérdésről beszélünk. Egyébként Magyarország történetének legnagyobb humanitáris akcióját hajtotta végre, hogy Ukrajnát és az ukrán embereket megsegítse humanitárius módon. A magyar segélyszervezetek, a református szeretett szolgálattól, a katolikus karitászon át az ökonomikus segélyszervezeten keresztül a baptista szeretett szolgálatig 22. február 21 után megjelentek Kárpátalján, Ukrajnában. Támogatást adtak, ahogy Laci is említette, ukrán iskola létesült külön Magyarországon, és az ukrán gyerekekről emlékszem is, hogy voltak olyan filmek, hogy hogyan illeszkednek be itt a magyar rendszerbe. Tehát azt gondolom, hogy itt humanitárius, morális, emberiességi szempontból volt egy kiállás az Orbán kormány részéről, de szerintem, hogyha visszavezetjük, hogy a vita hol kezdődött, és a rossz hiszemű, barátságtalan vitának mi volt az eredője, akkor szerintem Brüsszelben kell keresni, 2011-ben.
Van ebbe valami, csak egy rövid zárójel. Azt viszont kihagytad a képletből, hogy közben állunk, történt egy választási törvénymódosítás és egy egész alkotmányos újrahúzás gyakorlatilag, ami az Európai Uniót, elmondom neked, hogy a legjobban zavarja az egészben. Tehát az, hogy itt egy autoriter rendszert épített ki már a 2014-es választás előtt Orbán Viktor, ezt az egy kis zárójelet kihagytad. Egyébként van benne ráció, amit mondtál.
Igen, hát 2011-ben ugye egy új alkotmány született, vagy alaptörvény egész pontosan, és valóban az első problémákat akkor vetették fel az Európai Parlamentben, amikor nem egy párti, mert ugye a KDNP ott van, de hát hogy pártnak tekintjük-e, külön életképes pártnak az kérdés, de hogy az ellenzék jelentős részét nem kérdezték meg erről, gyakorlatilag pillanatok alatt zavarták le, és nem is volt róla egyeztetés. És ugyanezt történt a választási törvénnyel, és akkor kezdődött ez a jogállami eljárás először.
Hadd tegyek hozzá még egy valamit, és köszönöm tényleg a konstruktivitásról, Bence, hogy például a túlzott deficit eljárás jelentőség, hogy 3% fölötti költségvetés hiány esetén ilyen eljárás indít az EU. Franciaország, amikor 3% fölé csúszott a költségvetési hiánya, valahogy elengedte a füle mellett az Európai Bizottság ezt a kérdést, és ezt az ügyet egyébként, hogy ilyen kettős mérce van, 2024 tavaszán egy magyar politikus rosszalta egy ellenzéki műsorban. Van egy tipp akár a közönségből, hogy, vagy akár tőletek, hogy ki rosszalta ezt a magatartást, és ki állt ebben Orbán Viktor mellé 2024 tavaszán? Magyar Péter, így van. Tehát, hogy maga is elismerte ezt, hogy ez a barátságtalan politika az Európai Unió részéről kezdődött, csak ez most még eszembe jutott.
Jó, én hadd mondjak valamit a Lacira is, aki azt mondta, hogy az unió politikával mi mindig szemben vagyunk, mi ez a szuverén dolog, meg ugyanez Hunorra is igaz, azt hiszem, aki 20 évesen ezek szerint annyira felmértett 2010-ben a helyzetet, hogy igazából mi következik. Nem gúnyolodom, csak hogy nem biztos, hogy a világra rálátás az annyit ad.
Követtem már akkor, igen, sajnos egészségtelenül korán.
Oké, csak akkor valami kimaradt valószínűleg, hogy az egésznek az alapja. Az egésznek az alapja azért mégiscsak az, hogy Orbán Viktor, amit te politikának nevezel, az valójában egy berendezkedés, amit ő fülkeforradalomnak hívott, mindenek hívott, de valójában azon, hogy Bence mondott, hogy egy autoriter hatalomgyakorlást valósít meg Magyarországon. Ez nem egyezik az unió elveivel, nem ez a szövetség alapja, hanem demokratikus államok közössége. Orbán Viktor nem demokratikus államot épít, ezt azt hiszem kijelenthetjük
több
szempontból.
Hogy van itt ellenzék a választáson? Miért indul el a Tisza, ha nem demokratikus? Ezt nem értem, definíciósan nem értem, Péter.
Akkor hallgass meg, elmagyarázom. Ezért jöttem, pont ezért jöttem. Az a lényege
taníts
annak,
minket,
hogyha valami,
Péter, taníts,
az, hogy valamit fel minket. Tudsz mutatni egy morzsát, az nem azt jelenti, hogy van. Az, hogy van egy szabad újság, hallgass végig, mert így nem fogsz tanulni.
Akkor most diktatúra van, autokrácia van, vagy demokrácia van?
Hunor, a sajtószabadság nem arról szól, hogy van egy darab szabad sajtótermék, hanem vannak kritériumai annak, hogy mikor szabad a sajtó, a véleménynyilvánítás. Az nem arról szól, hogy tudsz egyet, kettőt vagy hármat felmutatni, hanem hogy egyenlő a finanszírozása, hogy az állam nem szól bele a versenybe, hogy egyébként megírhatja az a valaki retorzió nélkül azt, ami van, hogy nincsen központi pártutasítás, hogy mit kell megjelenteni bizonyos Mandiner vagy más helyeken, hanem hogy szabadon írja. Ugyanez igaz a demokrácia gyakorlásra, vannak alapkritériumai, hogy mitől demokratikus egy berendezkedés. Az, hogy egyes elemeit föl tudod mutatni adott esetben, vagy a csíráját, az nem azt jelenti, hogy attól még az létező valami. Az uniónak pont ez a baj a magyar politikával, nem én mondom, Lányi András mondta 2014-ben, hogyha valaki nem érti azt, hogy a nemzeti tőkés osztály létrehozása korrupció. Az igazából a Fidesz politikájának a lényege, hanem hogy ezt korrupciónak hívják, magyarul a korrupció az egy bevett gyakorlat, direkt lopják el, hogy elvonják a tőkét másoktól.
Azt
hogy
az ezt autoritár... nem a Lányi mondta,
ezt a Lányi mondta.
Lánci,
bocsánat, Lánci. Igazad van.
Lányi nagyon megsértődne.
És tök igaza van, és bocsánat,
nem,
kérek,
sértődne meg rajta, nem sértődne meg rajta, csak ő kívülről mondaná.
Jó, na mindegy.
És nem belülről.
A lényegét
megsértődne,
értitek.
Ha azt mondanánk, hogy ezt ő mondta.
Na, de, nem, mert hogyha kívülről megállapítja, ez kívülről is egy megállapítás.
Szóval arra szeretnénk csak kiukadni, hogy ez az alapja annak, amit mondasz, hogy miért mennek szembe, vagy ki megy szembe, ugye hát ez megint ugye az autópálya effektus, hogy most tényleg az Unió jön szembe, vagy mi megyünk szembe, ez azért egy jogos kérdés. Nem
ebben Péter, bocsánat, most én fogok szembe menni.
Jó, bocsánat.
És a
de tüske lesz,
nem, Laci, tüske lesz a köröm alatt, meg bot leszek a küllők között, mert most teljes egészében szünetet fogunk tartani, és utána folytatjuk, nagyjából ugyaninnen megjegyeztük, ugye?
Szuper.
Megjegyeztük. Hát akkor kiveszem a botot a küllők közül, és folytatjuk onnan, ahol tartottunk, ha még valaki emlékszik rá. A YouTube-on könnyebb lesz, mert a szünetet kivágják, de Péter meg...
Én emlékszem.
Te neked állítok olyan a memóriát, hogy mindig megjegyzed az nagyon, utolsó gondolatodat szünet előtti.
Igen, nem, leginkább azért, mert hogy hunorra még akartam reflektálni, és elnézést kérek tényleg. Egyrészt volt Szijjámi, aki ért hozzá, hogy állítólag hangosabb a mikrofonom, mint a többiek, és hogy ezt így nem. Jó, szóval mindegy, ezt csak így akkor jeleztem, de hogy hunornak elnézést kérek, mert tényleg... 2010-ben, amit mondtál, valóban mondtam, hogy 20 éves voltál, 10 éves voltál, tehát valószínűleg elmesélésből tudod. Nem, ez nem, tényleg nem gúnynak szánom, hanem elmesélésből tudod, hogy akkor miért is jött az Unió szembe velünk, a bankadó, különadók, ezeket mondtad. Azért, mert a piacgazdaság alapvető törvényeit sérti az, amit a Fidesz akkor tett. És az Uniónak alapvető értéke, hogy szabad a piac, nem szól bele az állam a gazdasági folyamatokba, és azt azért gondolom, ebből nem nyitunk vitát, hogy azért alapvetően egy protekcionista gazdaságpolitikát folytat Orbán Viktor kormánya, tehát pont a szabad piaccal megy szembe. Ez volt akkor az oka annak, hogy pellengére lettünk állítva, mert a különadók azok speciál, amikor különösen a multikat sújtják szembe a magyar vállalkozásokkal, ez nem fér bele az unió értékeibe. Ez volt a gond akkor.
Csak Péter, azért vagyunk egyébként itt, hogy vitát nyissunk.
Tehát ezzel akkor most így akkor földobtam a
labdát. Nyugodtan lehet ebből is vita, viszont azt én tudom, hogy Laci nagyon régóta próbál reagálni, és a szünetben is elgyakorolta többször, hogy mit akar mondani Bence felvetésére.
És jól csináltam?
Szerintem akkor jó volt, de most nem fog menni, abban biztos vagyok.
Azért teszek egy kísérletet. Igen, mert a Bence szerintem nagyon izgalmas elméleti kérdéseket vetett föl, és szerintem ez jó, ha erről beszélünk. A protekcionista gazdaságpolitikával egyet értek, és szerintem helyesen teszi, hogy ezt teszi.
De ezen a módon is, Laci?
Igen. Igen, sőt.
A mód alatt...
tehetné ennél jobban is.
Igen, a mód alatt elsősorban én személyeket értek de a mód alatt.
De várjál, mert még vissza akarok jutni oda. Mert a Bence azt mondja, hogy az Orbáni politika lényege az, hogy gyárt egy ellenséget, amitől aztán megvéd bennünket. Ugye? Valami ilyesmit mondtál, hogy remélem jól idézem. És szerintem két dologot szerettem volna ehhez hozzátenni. Az egyik, hogy azért nem tudom, melyikkel kezdjem, hogy logikusabb, de azt mondom, hogy azzal kezdem, hogy
tényleg jobban ment azért a
Tusé, azt mondják erre, Viktor. Azért a háborút nem ő csinálta. Tehát amikor most a háború elleni fellépést állítja a kampánya középpontjába, akkor arra azért azt nem mondhatjuk, hogy azt ő csinálta. Azért az és egyébként különben egyetértek veled, mert jön a második, hogy azért hát minden politikus ezt csinálja, nem? Szerintem nem. A politika... Szerintem igen. Szerintem a politika, tehát valami olyasmit akar számon kérni rajta, mint hogyha farkason kérnéd számon, hogy húst akar enni. Hát ez a politikus az így működik. Az úgy működik, hogy talál olyan ügyeket, ami mentén ő a saját politikáját előbbre tudja helyezni, mint az ellenfél politikáját, és azt mondja, hogy mindaz, amit az ellenfél képvisel, attól én meg akarlak védeni, mert téged a saját politikámmal. Szerintem ez a politika lényege. Ez
Laci,
a veleje.
Ugye tehát... fut nagyon egy videó most, azért felhozom, 2007-ben nyilatkozott azt hiszem Orbán Viktor a Hír TV-ben, és akkor arról beszélt, hogy a fejlődő országokban, harmadik világbeli országokban csinálják azt, azok a vezetők, akik hosszú időn keresztül diktátor irányítanak államokat, hogy vannak náluk választások, de keresnek egy ellenségképet, félelmet keltenek, és utána ők nyújtják az egyetlen védelmet ez ellen az ellenség ellen. És amikor Orbán Viktor erről beszélt 2007-ben, akkor picit az az ember érzése most, mintha mostani önmagáról beszélt volna előre. És az a baj, hogy ezt a harmadik világbeli országokról, fejlődő országokról mondja, és valóban azért abban igazad van, hogy nyilván a politikusoknak az a céljuk, hogy úgy tűnjenek fel, mint akik segíteni tudnak a népükön. Csak mint hogyha ebben lenne valami morális gát az általában liberális demokráciában gondolkodó pártoknál, és mint hogyha ezeket gátlástalanul átlépte volna Orbán Viktor, és tényleg visszament a harmadik világba ezzel. Ezt nem gondolod?
Nem. Azt gondolom, hogy amikor ő ellenségképet gyártott, és valóban tette ezt, minden egyes választási kampányban valójában volt egy fő üzenete, azok nem légből kapott dolgok voltak, megengedem, hogy a politika sajátos eszközeivel felerősítettek. De a migráns kérdés az volt... Az energiaválság az volt, a háború az van, de akkor hagyd fordítsam meg. Magyar Péter nem ezt csinálja?
Pont ezt akartam kérdezni én is.
Hát nem
Magyar
azt csinálja?
Péter mit csinál Orbán
hát
Viktorral,
azt csinálja,
ha nem
gyárt
ellenségképet
egy
gyárt.
Ellenségképet, és azt mondja, hogy majd megvédelek benneteket tőle. Hát ezt csinálja.
A kérdés,
nem?
Hogy ugye az
és
ellenség...
És én nem mondom el a jogát, vagy a... Sőt, még azt is mondom, hogy... Hát így működik a politika.
A kérdés az, hogy ezeket az ügyeket egy politikus megtalálja, ezek ott vannak, ő a politikustól függetlenül, és ezeket a politikus megtalálja, és utána használja őket ilyen módon. Ezt el lehet mondani talán, hogy valóban minden politikus erre törekszik. De a másik típusú politikai hozzáállás, amiről Viktor is itt beszélt, és amiről Orbán Viktor önmaga is beszélt ezen a felvételen, az inkább arról szól, amikor a politikus aktívan kreálja ezt a problémát. És nyilván a kettő között nem egy fekete-fehér különbség van, hanem egy skála tekintetű különbség van, és valószínűleg az, hogy mire gondolom én azt, hogy az ott volt, vagy az, hogy kreálta, vagy te, hogyan gondolod, ez a politikai hozzáállásunktól, véleményünktől, erkölcsi döntéseinktől függ. Én ezt értem. De nézzük meg például nagyon konkrétan a háborúnak az ügyét, vagy mondjuk a háború által generált inflációs soknak a példáját. Nyilvánvalóan én azt elismerem, hogy valóban ez a háború sok, ami érte Európát, ez generált egy árfelhajtó hatást. De ha megnézzük ennek a mértékét, hogy ez Magyarországon milyen magas volt, és a környező kelet-európai, közép-európai országban mennyire volt magas, akkor azt látjuk, hogy Magyarország fölfele kilóg ebben az összehasonlításban. És erre tudom akkor én azt mondani, és az energetikai politikára Dafke szerintem ez így igaz, hogy itt Orbán Viktor aktívan igazából belekormányozza Magyarországot egy helyzetbe, ami egy rosszabb helyzet, mint a környező országoknak a helyzete, tekintve mondjuk a háborúnak az ügyét. Tehát az, hogy mi nem lépünk időben, hogy bebiztosítsuk Magyarország energiaellátását, hanem pont, hogy növeljük az orosz olajnak az arányát, ez egy hibás politika. Arra kellett volna törekednie Orbán Viktornak, hogy a horvátokkal egy olyan viszony ki tudjon építeni, ami nagyon nehéz helyzet, mert tudjuk, hogy mi történt a MOL és az INA között, és hozzáteszem, jó, hogy ez megtörtént szerintem, és ez jó a magyar nemzetnek, ez egy másik történet, de a mostani helyzetben egy nagyon rossz helyzetből kéne felépíteni ezt a barátságot, de nincs erre törekvés. Miért nincs erre törekvés? Ez magyar nemzeti érdek.
Igen, 2018 óta nem találkozott Orbán Viktor a horvát miniszterelnökkel. Most én itt azért egy kicsit az energetikától, hogyha lehet, annyiban elkanyarodnék,
én is.
Péter, hogy ez a védelmi tanács által meghozott döntés, hogy most ugye katonákat vezényel ki Orbán Viktor a különböző energetikai létesítményekhez, STB. Tehát, hogy tényleg a háborús érzet növekszik Magyarországon, ez nem pont azt igazolja-e, hogy amit Orbán Viktor mondta, hogy ő az egyetlen, aki képes arra, hogy kimaradjunk a háborúból, az borzasztóan nem igaz, mert sehol máshol nincs szükség ezekre az intézkedésekre. Ez nem egy csapda-e saját magának, hogy miközben ő azt mondja, hogy én tudlak megvédeni a háborútól, napról napra úgy kommunikál, hogy minél erősebb legyen a hatás, hogy egyre közelebb érezzük a háborút magunkhoz.
És bocs, csak még mielőtt erre rátérnénk, azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy még Bencét is javítva, 2021-ben már két számjegyű volt az infláció Magyarországon, nem a háborútól lett az, hanem a gazdaságpolitika hatásaitól. Ársapkák voltak 2021 őszén bevezetve, sehol máshol, ez hajtotta fel az inflációt igazán. Tehát ez most ne.
Meg másik, a választás előtti osztogatás.
Meg így van, mindenképp szeretnék arra reagálni, mert te azt mondod, hogy az a politika, hogy, és minden politikus ezt csinálja, hogy ellenségképet kreál, és utána arra lefutál, szerintem nem ez a politika. Ez egy teljesen téves értelmezés, ez a hatalompolitika egy diktátor szemüvegén át. Hogyha valaki demokráciában gondolkodik, hogy van egy ajánlata a társadalom menedzselésére, a társadalom felé, akkor az nem a hatalom szintiszta megtartásáról és féltéséről kell, hogy szóljon, mert arra ez valóban alkalmas eszköz, de arra, hogy menedzseljük az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, a gödi mérgezést, a nem tudom mit, arról ezek mind nem valók. Én azért választanék miniszterelnököt, hogy menedzselje a mindennapjainkat, hogy egy élhető országban legyünk, ahol a gazdasági folyamatok normálisan működnek, ahol a közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, és mindig lehet javítani rajta, és nem fogadom el, hogy az legyen a politika értelmezés, és ahogy a hatalom minden áron való megtartása. Ez egy diktátori hozzáállás, és elhiszem, hogy a 200 évet visszamegyünk, amikor királyok voltak és monarchiák, és nem tudom, akkor az egy elfogadható álláspont, demokráciában szerintem nem. Ott a váltógazdaság igenis fontos része annak, hogy kiegyensúlyozottan normális, amely egy egyszer jobboldali, egyszer baloldali, egyszer liberálisabb, egyszer szociálisabb, érzékenyebb kormányzat van, mert éppen mire van szükség, milyen a közhangulat, milyen az állapot, milyen a környezetünkben a gazdasági folyamatok. Tehát, hogy értem, hogyha azt veszünk, hogy Orbán Viktor zseniálisan tartja meg a hatalmát, tényleg zseniálisan. Csak közben beledöglik az ország körülötte. És én egy demokráciában nem tudok abban gondolkodni, hogy azt éltessem, hogy milyen jól tartja meg valaki a hatalmat, mert nem ezért választjuk meg.
Mi tényleg 20 éve ismerjük egymást, Péter, és én tényleg mindig nagyra értékeltem ezt az idealizmusodat. Valószínűleg azért, mert így gondolkozol, ezért nem vagy igazán sikeres politikus.
De lehet, hogy az Európai Unióban nagyon sokan vélekednek így.
Nem így tűnik nekem.
De Laci, azt is tudod, hogy soha nem akartam politikus lenni, és nem véletlenül, mert nem tudok így gondolkodni.
Másképp emlékszem, de...
Hát akkor de nem voltál ott.
Én Laci, emlékszem, amikor Juhász Péter meg akarta tartani a hatalmát teljesen sikertelenül, de most akkor kicsit... De Laci, menjünk tovább, mert...
Viktor,
mert most
ez zajlik egy... volt.
Hát a politikus nem csak megtartani,
miért nem csak megtartani, megszerezni is akarja.
Igen, igen.
Szerintem a Bence, ott muszáj ott, mert szerintem, mert ugye azt mondod, hogy Orbán Viktor mindig bekormányozza az országot egy konfliktusba. Szerintem meg pont nem ezt csinálja. Szerintem pont azt az ajánlatot teszi le, hogy van egy konfliktus, amiből ő kikormányozza az országot. Aztán, hogy elhiszik-e neki ezt az ajánlatot, az egy izgalmas
kérdés. De Laci,
kérdés.
Most ez történik?
De, igen.
Most ki kormányoz?
Hát azt mondja, hát pontosan a migráns válságnál azt mondta, itt van Európa a migráns válság közepén.
De most a védelmi nem tanácsa ezzel, miért van szükség, ha éppen ki kormányoz?
Eljutok oda. És azt mondja, hogy én ebből a válságból én tudom a kiutat, én ebből kikormányzok. Én nem belehúzom az országot a migráns ügybe, hanem kihúzom belőle. Most is az más kérdés mondom, hogy az emberek mit gondolnak erről az ajánlatról, de úgy tűnik az elmúlt 4 választásban, hogy az emberek értették ezt az ajánlatot. És most is azt mondja, hogy nem bekormányzom a háborúba az országot, hanem éppen kikormányzom belőle. Ezt az ajánlatot teszi.
Igen, de
nem bekormányzom a gazdasági növekedésbe az országot, hanem kikormányzom, nem bekormányzom a gyermekvédelembe, hanem kikormányzom, nem bekormányzom, hogy olyan beruházásokat hozok, amik mondjuk hasznosak és felhajtják a magyar gazdaságot, hanem inkább szétmérgezik minden szabályozást átlépve, hatósági közreműködéssel tönkretéve a magyar földet, levegőt, vizet és az emberek egészségét. Hát ez lenne a kormányzás alapja, hogy ezekkel foglalkozik. Ezek az ideológiai kérdések, amik alkalmasak egy társadalom megosztására, ezek szuperül működnek. beszélnek, akár egy ilyen panelben is el lehet terelni a valóságról a figyelmet. De a valóság az, hogy 25%-ban betöltetnek az, mondjuk az orvosi praxisok az országban. Nincs orvos, nincs utánpótlás hozzájuk. Sorolni lehetne azokat a problémákat a vasút helyzetétől kezdve a gazdasági összeomláson át, a tényleg a gyermekvédelemig, mindenig, amikkel valójában kéne foglalkozni egy miniszterelnöknek, mert lehet nagynak lenni ekkoraként, és akkor járok béketanácsba, meg kikormányzom, meg nem tudom, amikor te is pontosan tudod, hogy nem Orbán Viktor politikáján fog megoldódni az ukrán háború, vagy a gázai konfliktus. Szerintem ebben azért mindannyian egyetértünk, hogy nem ezen fog múlni.
Nézzünk egy kicsit a kampányon túlra. Tudom, hogy túl gondolom, mert hogy nagyon benne vagyunk, de azért érdekel ez, mert ez a fajta kampánytechnika, ez következményekkel jár a választások utára is. Mit gondolunk arról, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk Orbán Viktor ismét többséget élvez majd a választók akaratából, akkor ez az ukránokkal való kapcsolat, ami napról napra, mintha szándékosan romlana, mint hogyha szándékosan arra építenének, hogy a feszültség nőjön, ez nem fog-e hosszú távon károkat okozni a magyar-ukrán kapcsolatokban, illetve ugye most több német lap is gyakorlatilag egy héten belül olyanokat írt, ugye most a Spiegelben jelent meg egy cikk, hogy Ungarn raus aus der EU, tehát hogy Magyarországot ki az Európai Unióból, és mindenhol arról írnak, hogy amennyiben Orbán Viktort megválasztja a magyar nép, az azt jelenti, hogy a magyar nép nem akar az Európai Unióhoz tartozni. Tehát számolunk-e következményekkel, és számol-e Orbán Viktor következményekkel, számít-e Orbán Viktornak a következmény?
Itt ragadnám meg a lehetőséget arra, hogy tényleg őszintén mindenkit arra felhívjak, hogy ne higgyük azt, hogy eldőlt a választás, hanem beszélgessünk emberekkel, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy a Tiszára szavazzanak, és váltsuk le ezt a rendszert, mert nem szeretnék belegondolni abba, hogy kilépünk-e az Európai Unióból, vagy sem, hogyha Orbán Viktor marad. Bocsánat, a kampányról ennyit, vissza az elemzői részbe. De nem, tényleg, tehát az őszintén véleményem ez, és ez most
ki jött. Péter engem az első részben háromszor lepropagandistázott, ne kerülj erre a sorsa te is. Nem tudom, hogy van-e ilyen szándék. Nem akarnám, hogy ilyen sorsa kerül. Nem akarnám, hogy ilyen sorsa kerül.
Hadd védje meg, a propagandista az, aki pénzért vállal ilyen feladatot. Ő meggyőződésből mondja.
De várj, premier plánba kimondani, hogy a Tiszára kell szavazni, az nem propaganda, de mi, hogy érvelünk egy értékrendszer mellett, az az. Nem pont, akarlak bántani, tegnap, csak a Péterre alapoztam.
Abszolút, pont tegnap, várjál, néztük a Real meccset egy havarommal, és pont akkor jött egy gondolat az irányomba, hogy mi különbözteti meg egyébként mondjuk egy ilyenfajta hozzáállást és kiállást a Tisza párt mellett versus egy propagandisztikus érvelést a Fidesz mellett. És szerintem ezt a következő képpel lehetne lefesteni. Én Barcelona drukker vagyok. Ettől függetlenül, amikor a Real Madrid játszik, és a Real Madriddal szemben valamilyen igazságtalanság történik a pályán, a bíró, vagy múltkor az a rasszista megszólalás Viniciusszal szemben, vagy ilyesmi. Én ezeket elismerem, és kiállok a Real Madridnak az igazsága mellett. Barcelona drukkerként. Ez szerintem egy meggyőződésből gondolkodó, és egy összetartást fontosnak gondoló embernek a gondolkodása. Egy propagandistának a gondolkodása az pedig az, hogy ő egy Real Madrid drukkoló, ezért a Barcelona az meghalhat a pokolnak a kapujába, és akkor se fogok kiállni érte, hogyha egyébként igaza van.
Én nem gondolom, bocsánat, közben kell szólni, hogy nem gondolom
példát, hogy hozzak én is egy foci példát, mert szerintem az fontos. Én Újpest szurkoló vagyok. De
értem már, Laci, értem már, hogy miért érvelsz a MOL nyeresége mellett a kőolajügyben.
Abszolút. És nagyon remélem, hogy a MOL gatyába rázza azt a botrányos állapotban lévő klubot. De azt akarom mondani, hogy most mielőtt elkezdtük a beszélgetést, én voltam az, aki azt mondtam, hogy látjátok, hogy milyen tök jó, hogy tovább jutott a Fradi. Mert most verte meg 2-0 a Ludogorecet. Mert
valóban ezt mondtad. A futballról ezt mondtad, de a politikáról el tudod ezt mondani? El tudod ismerni a Tiszának az igazságait?
El. Abszolút. Abszolút el tudom ismerni.
Nézzük meg.
Még nem láttunk olyat, de várjuk.
Keveset látok belőle.
Na jó. De... Oké.
Csak azt akarom mondani, hogy az is egy logika, hogy miközben az Újpestnek, vagy a Fradinak, vagy bárkinek szurkolók, közben értem az egész magyar labdarúgást, értsd jól, érdekét. Ez is egy fontos logika. Én mindig azon a logikán vagyok, hogy mindig több van, ami összeköt, mint ami szétválaszt.
Laci, akkor téged kérdeznek pont emiatt akkor, hogy te nem látod-e a súlyos veszélynek, hogy ez a fajta kampány, amit most a Fidesz folytat, az évtizedekre rontja meg nem az ukrán vezetés és Magyarország között a viszonyt, amennyiben Orbán Viktor nyer, hiszen az azt jelenteni, hogy a magyar lakosság egyet is ért Orbán Viktornak a kijelentéseivel, hanem az ukrán nemzet és a magyar nemzet között a viszonyt, és nem félsz-e attól esetleg, hogy az Európai Uniós tagság, vagy az Európai Unióban elfoglalt pozíciónkra nagyon súlyosan rossz befolyás gyakorol az, ami most történik. Ugye, hogy Orbán Viktor most még azt a hitelt sem engedi át vétóval, amiből az Európai Unió engedte, hogy Magyarország kimaradjon. Szóval ennek nincs-e olyan hosszú távú következménye szerinted, vagy nem lehet-e, ami nagyon nagy kockázat?
Erre nem tudok válaszolni. Ezt nem tudom. A politikában nincsen soha. Ott a politika az változik. Az ma így néz ki, holnap másképp néz ki, másképp körül, másfajta körülmények vannak. Tény, hogy ma olyan állapot van Magyarország és Ukrajna között politikai szintéren, ami rettenetesen terhelt és rettenetesen nehéz helyzetbe hozza a két ország viszonyát. Valószínűleg közép, de lehet, hogy hosszú távon. De azért azt nem gondolom, hogy ettől még ez a két ország nem fog tudni egymás mellett élni normálisan, hogyha eznek a háborúnak egyszer vége lesz. De volt még egy fontos dolog, Bence, tök jókat mondasz, hogy ugye azt mondtad...
Kezdek félni.
Azt mondtad, hogy a nyugati ország... Hogy a nyugati ország... Hogy is mondtad? Hogy a nyugati országokhoz való csatlakozás az... De hát ugye emlékszünk 56-ra, te magad is szóba hoztad. Hát ők hagytak cserbe bennünket. És most azok felé, az országok felé orientálódunk, és hisszük el, hogy majd nem hagynak újra cserbe bennünket, akik haskor megtették.
Szent István.
Pont ezt akartam, hogy ezt akik most mondd el Szent Istvánnak.
De ne, jaj, Péter.
Hát ezer éve Péter, azt szeretnénk, hogy Péter, Európához tartozunk,
de nem,
Laci.
De ne viccelj már. Hát most ne akard ebbe belejátszani azt, hogy én nem gondolom azt, hogy Magyarország nyugathoz tartozik. Hát dehogy nem. Csak azt akarom mondani, hogy nekünk a súlyos történelmi múltunk miatt az a helyzet, hogy nem tehetjük meg azt, hogy valakinek teljes egészében kiszolgáltatjuk magunkat, az oroszoknak se, meg nyugatnak se. Mert ez egy ilyen furcsa helyzet, amiben mi vagyunk.
Laci, de most bocs,
azt mondtad... bocsáss meg, Ukrajnát ugyanígy fogják szarba hagyni a nyugatország. Pont ugyanígy fogják szarba
hagyni. Orbán Viktor a hadutaljak, vagy Donald Trumpra leginkább megváltozott a világrend, minden az erőpolitikáján fog múlni az eddig konszenzusos világpolitika helyett. Egy ilyen helyzetben nem gondolod, hogy érdemes mondjuk ahhoz a szövetségi rendszerhez jobban kötődnünk, ami erőt ad mögénk, mint egyedül maradni két világhatalom között és pattogva? Tehát milyen perspektíva van egy ekkora kis, jó, nem akarok jelzőt mondani, picike országnak a nagy hatalma között, hogy a saját szövetségeseinket eláruljuk sorra, folyamatosan, egyfolytában az Unióról beszélek. Mindig szembe megyünk, mindig az értékeit sértjük meg, nem tartjuk be még az Európai Bíróság döntését sem, és mindez büszkén, tehát, hogy nem fizetjük be, nem, de amikor kell, akkor hirtelen odafordulunk. Hát pont az lenne a magyar érdek, hogy valamilyen szövetségesi rendszerhez csatlakozzunk, legyünk ott, hasznos tagjai legyünk, és akkor itt jön egy választás, hogy ez az Unió vajon, vagy az orosz inkább. Mert ez a kettő áll rendelkezésre pillanatnyilag geopolitikai okoknál
Péter,
fogva.
Tehát, hogy... visszaértünk a beszélgetés legelejére. Szavazz a Fideszre. Tehát ebben a helyzetben akkor örülsz annak, hogy Donald Trump-al az jelenlegi amerikai adminisztrációval egy nagyon gyümölcsöző politikai és gazdasági kapcsolatban van a magyar kormánynak.
Nem, hát a szövetséges,
viszony, NATO szövetséges, atlanti szövetséges.
Hallgass meg, szerintem nagyon-nagyon káros az erőpolitikája. Szerintem azt tartotta a világrendet békességben az elmúlt 80 évben, hogy voltak megállapodások, voltak olyan alapvetések, amiket nem léptek át, hogy a jog volt az uralkodó eszme, és nem az erő, hogy nem egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra változtattak dolgokat. Ma 10% vám, holnap 15, ja nem visszavonom, hanem tudom, ez kiszámíthatatlan. Ez árt a gazdaságnak, árt a társadalomnak, árt mindennek. Abban a pillanatban, hogyha erőből kezdünk el politizálni, mi elvesztünk. Mert picik vagyunk, kicsik vagyunk, mögöttünk nincsen egy legnagyobb hadsereg a világon, nincsen mögöttünk semmi, ebben mi csak bukhatunk. Ha csak nem tartozunk valahova, és ezért nem szavazok a Fideszre, csak hogy világos legyen. Mert hogy ezt hozza, hogy majd a hintapolitikával, hányszor járt jól Magyarország a hintapolitikával? Mondj egyet, amikor jól jártunk. hogy majd így a hűde jó lesz. Hova vezettek ezek? A mi szempontunkból, nem másokra. Magyarországnak mi lett az eredménye ezekből a hintapolitikákból, Trianontól kezdve egészen át? Tehát nem mondjuk azt, hogy az a jó.
Egy fél mondat, és Lacinak átadom a szót. Akkor ezek szerint Laci régebb óta ismertéged, vagy hát mi most ismertük, hogy Nyás tényleg idealista vagy, és ez szerintem dicsérendő. Tehát itt normatív szempontokat feszegetsz, Orbán Viktor pedig a reál helyzethez, a leíróan a világhoz viszonyul, hogy az erő politikája lett az érvényesülő. Putyin, Trump és ezek,
ez a keresztényi politika,
ezek
ugye?
A politikai karakterek, de nem, bocsánat, tehát ha nem ismerjük el, hogy mi a valós helyzet, és mi van körülöttünk, és beszélgethetünk, és diskuláltunk arról, hogy mit szeretnénk, és ez szerintem egy jó felvetés, amit te mondasz, de ettől függetlenül az nyers erő politikáját éljük Putyinnal, Xi Jinpinggel, Trumppal, Erdogánnal, stb. Most, ebben a helyzetben viszont nemzetközi szinten Magyarországnak el kell navigálnia, és kell egy nexust, egy kapcsolatot kialakítani ezekkel a vezetőkkel.
Tudod, Donald Trumpnál Orbán Viktor előbb volt Donald Trump. Érted? Nem éltük még azt a politikát. Az elmúlt 15 évről beszélünk, Donald Trump 2 éve van. 13 évig Orbán Viktor nem a konzenzusok betartását, nem a törvények és megállapodások betartását, hanem az erőt tartotta fontosnak, és ez a probléma. Mert ezzel golyózza ki magát az Unióból szépen sorra, és ez az ok annak, hogy 11-ben már pellengére állítottak, mert az alapvető megállapodásokat nem tartotta
ez be. Ez a te meglátásod.
Így van. Csak van egy... Csak megváltozott a világ, Péter. Az a helyzet, hogy lejárt jalt a szavatossága. Fölosztották a világot valamikor ott a második világháború után, az erős emberek, ott ültek, emlékszünk arra a fotóra a teraszon, azok az emberek fölosztották, de ennek lejárt a szavatossága. És ezt Trump észrevette, Putyin is észrevette, a kínaiak is észrevették, az arabok is észrevették, a törökök is észrevették.
Ebből melyik demokratikus, akiket felsoroltam, melyik demokratikus állam?
Egyik se. De ettől még ez van.
Ja, értem, fogadjuk el, hogy diktatúrában fogunk élni,
és Orbán Viktor abba a rendkívül kockázatos és rendkívül veszélyes, de szerintem egyedül járható kísérletbe kezd, amelyik azt mondja, hogy én nem kötelezem el magam egyikhez se, hanem megpróbálok önálló utat vinni. Mert te neked abban lehet, hogy igazad van, hogy a hintapolitika sose vezetett jóra vezette Magyarországot jóra. Horthy alatt se, utána se. De az se vezette róla, amikor a kommunista tömb része voltunk.
Igen, a magyar
amikor a monarchia része voltunk. Meg az sem, amikor a tengelyhatalmak része voltunk.
Igen.
Az se igaz.
Bence, valamit ezzel kapcsolatban akartál még mondani?
Erről szeretnék hallani. Ez egy nagyon fontos vita, és örülök, hogy erre kiukadtunk. Tehát valóban átalakult a geopolitika, és Orbán Viktor ebben a tekintetben valóban az erőnyelvén játszik, csak szerintem rosszul. Tehát abban a tekintetben, hogy ebben a kiszolgáltatott geopolitikai helyzetben mi gesztusokat teszünk folyamatosan Oroszország irányába, mert gesztusokat teszünk Oroszország irányába. Milyen gesztusokat teszünk Kína irányába. Hát például az oroszok lebombázzák Munkácsot, és nekünk egy halk szavunk sincsen.
Én úgy emlékszem, hogy a köztársaság elnök és a miniszterelnök is megnyilvánult.
Ez egy elég gáz dolog volt. Köztársaság elnök írt egy nevezetes posztot, miniszterelnökre én nem emlékszem, nincsen jelentősége. Tehát azt gondolom, hogy amikor egy ilyen átalakuló geopolitikai helyzetben vagyunk, és újraosztják valóban a lapokat, nekünk nagyon oda kell figyelnünk magunkra, nagyon vigyáznunk kell, és ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy mi nem köthetünk a kommunista Kínával stratégiai megállapodást. A stratégiai megállapodás a diplomáciai nyelvén azt jelenti, hogy az egy katonai mélységű együttműködés. Mi nem köthetünk a kínai kommunistákkal egy ilyen jellegű megállapodást. Nekünk szerintem ebben a helyzetben sokkal inkább a nyugati, szövetségi, védelmi, gazdasági, politikai rendszernek kell egy megbízható tagja lennünk. Én értem, hogy ez nem annyira szexi politika, meg ez nem annyira a magyar, lovas hátrafele íjászkodok, és ez nem annyira vonzó esetleg politikailag. De én azt gondolom, és szerintem nagyon sok magyar azt gondolja, hogy Magyarország számára ez a biztonságosabb opció. És az, hogy gazdaságilag egyébként van kapcsolatunk Oroszországgal, Kínával, bárkivel, mindenkinek van, legyen gazdasági kapcsolatunk. Az osztrákoknak is van, hát mindenki üzletel, hát üzletelni kell, abból van pénz. Rendben. De politikai jellegű, katonai jellegű ügyekben nem szabad szerintem együttműködni ezekkel a hatalmakkal, mert egyébként pontosan az Egyesült Államoknak akkora szemölcsére lépünk rá. És az Európai Uniónak a képességeit gátoljuk.
De nem arról szól ma az egész világ politika, annak minden mozgása, hogy az amerikaiak és a kínaiak hogy fognak megállapodást kötni, ha kötnek. Hát szerintem minden innen vezethető le.
Ebben lehet valami.
Az a kérdése ma, az a központi kérdése szerintem ma a világnak, hogy mi történik a tajvani szorosban. Minden ezen múlik.
Ebben egyetértünk. De minden Európának azért kell egy saját pontot kiépíteni, saját gravitációs teret kiépítenie, és szuper, Orbán Viktor az én szempontomból gátolja Európának azon képességét, hogy ezt
megtegye. Csak ezt ne Orbán Viktoron kért számon, hanem az Unión.
Is.
Itt
van az Unió, jó napot kívánok, Magyarország az Unió tagja.
Így van.
Hát akkor mi az, hogy ne rajta, ne Orbánon kérjük számon, hát amikor ő maga
mondja,
az Unió?
Na de pont azt mondja Orbán Viktor, hogy az Uniónak az erre vonatkozóan nincs politikája. Hát pont ezt mondja.
Hogy ne lenne? Hát ott van a Draghi jelentés, amit így lobogtatott Orbán.
Azt mondja, hogy nem erős.
Ott van a Draghi jelentés, amit Orbán így lobogtatott, hogy az unió versenyképességét hogy kéne helyreállítani, egységben kéne politizálni, a vétót megszüntetni, hogy ne akadályozzák különböző döntések, azokat a mechanizmusok, amiket gyorsan kéne lépni. Pont arról beszél Bence, hogy ezekkel megy mindig szembe Orbán. Pont azzal, ami az unió érdeke lenne, azt nem képviseli, mondani mondja, tudom, nem teszi. Tehát, hogy az van, hogy mindig, és rengeteg gesztus lesz az oroszoknak, a kínaiaknak, a Pakstól a Budapest-Belgrád vasútig, ezek mind nem az unió érdekét szolgálják, hanem ezeknek a külföldi hatalmaknak, vagy külföldi, hát mint a harmadik hatalmaknak az érdekét. Hát ez a probléma, hogy nem hasznos tagja vagyunk az uniónak, hanem egy önálló politikát alakulni, ami persze lehet, csak az általad felsorolt erőpolitikát képviselő államok egyike sem demokratikus, és én elfogadom, hogy idealista vagyok, szeretnék demokráciában élni. Szeretném azt, ha lenne beleszólásom abban a sorsomban. Hát én nem abban élek ma, ez egész biztos. Nem.
Hát abban élsz.
Laci,
hát
azért azt elmondod még egyszer, mondtam már, sok gyerekem van, tudom mondani, akárhányszor, nincs ma demokrácia
Péter,
Magyarországon.
De ezt én is
nem egyenlőek a
választás lehetőségei. Attól, mert sokszor mondod, meg hangosan nem lesz igazad.
De bocsánat, az ellentmondást még mindig nem adottuk föl, hogy én azt hallom 2 éve, hogy árad a Tisza, el fog csöpörni mindent, és Magyar Péter kormányra kerül, az ellenzék kormányra kerül, akkor itt nem demokráciában, hogy kerülhetne az ellenzék kormányra?
Feloldom én ezt szívesen, ha lehet. Lehet?
Ez
lehet?
Szerintem nem
feloldható. Lehet, hogy nem ugyanabban az országban él a
szerintem
két
nem feloldható.
Ez, hát igen, kicsit más.
Demokrácia van, és akkor feloldható.
Jó, tehát beszélgethetünk erről. Tehát ez megint nem egy fekete-fehér kérdés, hanem egy skálának a kérdése. Egy folyamatos skálának a kérdése. Magyarországon a szakirodalom azt írja a választásokról, 2014 óta, hogy magyarországi választások szabadok abban a tekintetben, hogy el lehet rajtuk indulni, de nem igazságosak abban a tekintetben.
Nem egyenlőek.
Hát
ugye az EBSZ,
nem fair. Nem
EBSZ
fair.
Ezt állapította meg 2022-ben,
az
és ezt fogja most is.
Egyenlőség deficitet is jelentheti, abszolút. Milyen tekintetben? Abban a tekintetben például, ahogy a közmédia működik. Ez a legeklatánsabb példája ennek az esetnek. Mindenki tudja, állami pénzből működik, mégis pártérdekeket szolgál ki. Tehát ezt így kell tekinteni, ezt a kérdést, és szerintem nem vezet az előre, hogyha azt mondjuk, hogy a Tisza párt el tud indulni a választásra, akkor minden rendben van. Nincsen minden rendben. Orbán Viktorék nagyon okosan, nagyon kifinomultan építették fel ezt a rendszert, és próbálják meg bebetonozni a hatalmukat. Próbálják, erre van egy erős törekvésük. És mivel okos jogászok voltak, elég hatékonyan tették meg ezeket a lépéseket, de most elérkezett az ország, úgy néz ki, egy olyan helyzetbe a társadalom, hogy ebből elég volt, és annak ellenére, hogy XYZ módszerekkel bebetonozták a hatalmukat, most felhörged egy akkora elégedetlenség, hogy ezt el fogja söpörni nagy valószínűséggel.
Sokkal több időt szerettem volna szánni arra, amiről most beszélni fogunk. Hát közbe kellett vágnom. Ugye a Mediának kijött egy közvéleménykutatása, meg egyébként egy Facebook csoportban is, a Választási Földrajz nevezetű Facebook csoportban is írtak egy, mondjuk úgy, a Fidesz kampányáról nem különösebben jó képet festő posztot, elég részletesen arról, hogy ugye nem olyan jók a Fidesz politikusainak az elérései, mint a tiszás politikusoké, még annak ellenére sem, hogy egy csomó tiszás ugye most lépett be a politikába, ehhez hasonló, és mint hogyha ezt adná vissza ugye a Medián közvélemény kutatása is, ezzel az 55-35-ös biztos pártválasztói arányjal. Hiszünk-e neki, nem hiszünk neki, Han Endrének miért nincs igaza, miért van igaza? Jó,
gyorsan, hiszünk neki. A demokrácia alapja az
de oké, a 13-án beszélgessünk.
Jó, akkor is, de hogy azt figyelnek, tehát a demokrácia, ez amiről Bence is beszélt, hogy ez nem így van, hogy fekete, vagy fehér, vagy nincs, vagy nem, hanem vannak mondjuk a független intézményrendszerek elfoglalása, ez önmagában nem demokratikus, amikor az Alkotmánybíróságtól a médiahatóságon át a költségvetési tanácsig,
ügyészség.
Ki van ürítve az ügyészség, amikor a rendőrség nem nyomoz ügyekben, mert éppen pártpolitikai alapon hoz döntést ebben, amikor az ügyészség nem emel vádat. Ezek mind a demokrácia deficitet mutatják, és Magyarországon ez van. Bence a közmédiát emelte ki, de most őszintén tedd a szívedre a kezed. Mennyi pénzt költ el egy választás ciklusra csak kommunikációra az állampárt? Mert nem egy párt talál szemben az ellenzék, és nem azért van demokrácia, mert a Fidesz vagy a Tisza elindulhat, tehát nem azért tud elindulni, mert demokrácia van, hanem annak ellenére tud elindulni, hogy nincs az. És úgy elnyerésre, és ez egy óriási különbség. Mert hogy 1000 milliárdos tétel az, amit egy választás ciklusban csak kommunikációra elkölt az állam egy párt érdekében, a mi adónkból. Nem ezért fizetjük be. Jó. Miközben 2 évet vársz egy csípőprotézis beépítésére, amíg eltörlik mondjuk a nyugdíjasoknak a nem tudom, svájci indexálást, és 30%-kal kapnak
ma kevesebbet. És 13. havi, meg 14. havi nyugdíjat
kapnak. Az semmit nem hoz be ebből.
Nyilván semmit nem hoz
csak
be.
Csak semmit nem hoz be ebből.
2007-ben a második Gyurcsány kormány mögötti MSZP-SZDSZ többség Simor Andrást hozta ki jegybankelnöknek. Akkor ezt az alkotmányos díszlétben lévő kormányzati vezetésre vonatkozó kritikát nem értem. 2015 érdekes, hogy volt egy gyakorlat, hogy szinte a Gyurcsány kormányhoz közeli közgazdászt
neveztek ki. Mit csináltam a Gyurcsány kormány alatt?
Erre a dologra. Csak
jogvédő voltam, és kritizáltam a Gyurcsány kormány korrupcióját, jogsértéseit. De ez nem indok azért, hogy egy másik elköveti
ugyanezt. Azt a kérdést tenném fel, hogy ha a Tiszapárt mennyire a választást, akkor megszűnik a Péter által autokráciának nevezett rendszer és demokráciává válunk? Mindkettőtök.
Nem automatikusan, nem automatikusan, egyértelműen nem. Tehát nagyon komoly lépéseket kell ebbe az irányba tenni, és sokan vannak. És sokan vannak, akik nincsenek meggyőződve arról 100%-osan, hogy ezeket valóban meg fogja csinálni a Tisza, vagy azért, mert nem lesz rá úgy lehetősége, vagy azért, mert félnek attól, mert egy korábbi hatalom egyébként már eljátszotta velük ezt, pontosan amiről beszéltél, hogy a korábbi, akár a rendszerváltás korán, a hatalomátmentés során felállítottak egy olyan struktúrát igazából, hogy Orbán Viktor hiába volt kormánya, nem volt ugye hatalmon 98-tól 2002-ig, tehát értjük szerintem mind a ketten ezeket a problémákat, mik voltak a problémák 2010 előtt. De nekem pontosan ez nem legitimálja azt, hogy most is ugyanerről van szó. És az, hogy a Tiszapárt képes lesz erre vagy sem, erre nem a Tiszapárt politikusai a biztosítékok vagy a nem biztosítékok, hanem mi. Tehát, hogyha mi kiköveteljük a Tiszapártól azt, hogy mi igenis azért szavazunk a Tiszapártra, mert vissza szeretnénk térni a fékek és egyensúlyok közé, akkor a Tiszapárt ezt fogja tenni. Hogyha mi nyámnyiláskodunk, nem figyelünk oda, nem foglalkozunk vele, akkor nem fogja megtenni, akkor lehet, hogy nem fogja megtenni. De és ez a helyzet szerintem.
Nem mondom, hogy rosszul esik, hogy nem nézel elég Juhi videót, mert én sem olvasom sokat a Mandiner, de nálam kevesebbet...
Javítsunk ezen mindketten.
Vagy nálam többet, hát jó. Szóval, hogy nézek Mandiner videókat,
én
végig kommentálom.
Én is nézek Juhi videót, tehát, hogy te is nézel Mandiner. Jó,
na de amire ki akarok csak lyukadni, azt most lehet, hogy el is felejtettem. Igen, ezt elfelejtettem, amit akartam.
Na, hát akkor megragadom az alkalmat.
Péter, látod, milyen jó ilyen fiatalok
Laci, mindenki
tőled
Laci, most akkor kérném a résztvevőket.
Igen, hogy a Tisza, mert az volt a Péter, kérdés felém, hogy a Tiszára...
Mégis eszedbe jutott?
Igen, hogy a Tisza automatikusan hozza a demokráciát. Nem hozza, egyetértek Bencével. Arra akartam csak a videókat mondani, hogy nálam többet kevesen kritizálják a Tiszát, pont demokrácia szempontból. Van viszont egy remény benne, hogy hozhatja. Az biztosan tudjuk, hogy Orbán Viktorral nem következik ez be, a Tiszával van rá esély.
Na és azt akkor gondolom, Péter, hogy most szeretném kérni, hogy mindenki felejtse el, amit mondani akart. Le lejárt az időnk, Laci, el kell felejteni. Jössz még majd ide, hívni fogunk, és akkor jegyezd meg, hogy mit akartál mondani. Szünetben elpróbáljuk, megint nem fog menni.
Hát, Viktor, köszönjük, újra fogok tenni egy kísérletet rá, hogy mégis sikerüljön.
Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek a YouTube-on azt, hogy megtekintették a videót. Minden csütörtökön az Ingában, tehát innentől kezdve konfrontzóna, és minden szombaton a YouTube-on is. Sziasztok, viszlát!